Szeretettel köszöntelek. Az Ez az a nap roadshow-n vettünk együtt részt. Te egy énekkarban, zenekarban énekeltél. Az én feladatom esténként az igehirdetése volt, és feltűnt, hogy kívülről nem úgy nézel ki, mint egy magyar lány, de tökéletesen beszéled a magyar nyelvet, és a neved is nagyon érdekes. Kérlek, hogy mondjál valamit édesapádról, édesanyádról.
Köszönöm a felkérést. Igen, nem szokványos a színem, félvér vagyok, édesanyám magyar, azon belül pedig Békés Csabai, édesapukám pedig afrikai származású Mali államból jött ide. Tanulmányai véget került Budapestre, és ott együtt jártak anyukámmal a természettudományi karra, az ELTE-re.
Van még testvéred?
Igen, előttem született még ugye a nővérem, őt Nikolettnek hívják, és utána pedig én következtem, majd van egy kis húgocskám is, meg egy kisöcsém, akit körülbelül 5 éve fogadtunk örökbe.
Édesapád mennyire beszélt nektek a Maliról, illetőleg az ottani kultúráról, gyökerekről, rokonokról?
Annyira nem sokat, de azért elvitt minket Afrikába, a szülő falujába, meg megmutatott egész Malit, azt nagyon élveztük, érdekes volt, teljesen eltérő kultúra, mint az európai vagy az észak-amerikai.
A mali nyelvet ismered?
Ismerem, de nem beszélem, csak a hivatalos nyelvet, ami a francia. Maliban, mint minden afrikai országban, rengeteg nyelv van. Általában a hivatalos nyelv az angol vagy a francia, illetve van egy olyan afrikai nyelv, amit nagyon sokan beszélnek. Maliban ez a bambara, de ezen kívül minden törzsnek is megvan a saját nyelve. Hát apukám a dogon törzsből származik, és dogonul is beszél, de nem tudok csak pár mondatot ezen a nyelven.
Nem tervezed, hogy valamikor még elmész felnőttként Maliba, akár dolgozni is?
De tervezem, most télen szeretnék menni egy hónapra. Nagynéném még hívtak meg, és nagyon szeretnék, izgatottan várom, hogy most milyen élményt fog nyújtani, hogy már felnőttem, és nem gyerekként látom. És a későbbi terveimhez is hozzátartozik hosszú távon, hogy kimennék esetleg talán dolgozni, vagy segíteni az ottaniaknak.
Az országról légy szíves, mondjál már valamit, hogy körülbelül hol helyezkedik el Afrikán belül, milyen a népessége, mit tudsz a mostani eseményekről?
Az ország nagyon nagy, azt hiszem, hogy 10-szer akkora, mint Magyarország, és Afrikának az nem a legészakibb részén helyezkedik el, de inkább északi részén és középen, Nigéria mellett. Az ország rohamosan fejlődik.
Úgy tudom, hogy tavaly ott konfliktusok voltak, tehát valami háborús helyzet is kialakult.
Igen, az Al-Qaida próbálta ráerőltetni a sáriát, meg egyéb törvényeket a mali lakosságra, de Franciaország segítségével sikerült őket visszaszorítani, és így mindenki megtarthatta a saját vallását. Nagy részében katolikusok és mohamedánok, ugye az ott élők, de azért megjelenik egy-két karizmatikus egyház is.
Felis, mit tanulsz és mit dolgozol itt Budapesten?
Az Óbudai Egyetemen vagyok, műszaki menedzser szakon. A műszaki tantárgyak annyira nem az erősségeim, de a gazdasági tárgyak annál inkább. Nagyon szeretem igazából, főleg a diploma a lényeg, mivel én már dolgozom egy modellügynökségnél menedzserként. Főleg a nyelvtudásomra van szükség, és a szervezői képességeimre.
A hiteddel hogyan tudod egyeztetni ezt a modellügynökségi vonalat?
Szuper kérdés. Nem hinném, hogy a kettő kizárja egymást. Természetesen senkire sem erőltetném rá a nézeteimet, de számomra egyáltalán nem jelent megütközést. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket nem támogatok. Azt tudni kell, hogy ez a modellügynökség nem az a féle escort modellekről szól, hanem tényleg csak divat ügynökségeknek szól, ahol alapvetően is tilos 18 éven alul főleg mindenféle vetkőzés. Csak divatot képviselem, segítem a modelleknek a karrierjét külföldön.
Nem gondolod, hogy például a keresztény emberek, akár férfiak, akár nők, egy része talán öltözködhetne csinosabban, jobban fölvállalhatná azt, hogy ő jól néz ki, mert van a keresztények egy részében egy ilyen prüdéria, egy ilyen visszavonulás.
Én úgy gondolom, hogy Isten a nőket nagyon szépnek teremtette, nem hiába adott sokkal szebb formákat, mint a férfiak.
No.
Természetesen nem gondolom azt, hogy ezeket kirívóan a férfiak elébe kéne tárni, de az, hogy egy ruha kihozza a nőies vonalakat, azt abszolút támogatom, illetve az, hogy a nők megtanuljanak szépen járni a magas sarkúikba, ami szintén egy kecsességet ad. Jó magam is tanítom a modelleket járni 10 centis magas sarkukban, és nagyon szeretem ezt, és sokan meg is dicsérnek, amiért ilyen szépen járok.
Tehát úgy látod, hogy a hívőknek is ebben a világban kell élniük, és nem kell visszavonulni.
Nem hiszem, hogy bármilyen szégyelni valónk lenne. Ismét mondom, az ízlés, a jó ízlés határain belül. Úgy gondolom, nem csak egy nőnek lehet a hibája, hogyha a férfi mondjuk nem tud az alkalomra koncentrálni, hanem csak magára a nőre, szóval vitatkoznék azokkal az emberekkel, akik azt mondják, hogy ebben a nők a hibásak, mert szerintem ez a dolog kétoldalú lehet, de ismét mondom, egy nő is ne legyen kirívó, ahogy a Biblia fel is hívja erre a figyelmet, és nyilván az ószövetségi időkben, vagy akár az új szövetség elején is más szokások voltak, más trendek, ha így lehet mondani. Akkoriban mondjuk a haj számított egy nagy ékességnek. Most változnak az idők. Ruhával szokták a 21. századi emberek főleg a nőiességüket hangsúlyozni, és ebben nem látok semmi rosszat.
Kisgyerek voltál, amikor kikerültetek Kanadába, és édesapád ott tért meg. Mit tudsz erről, illetőleg leginkább azért az érdekelne, hogy veled mi történt a hit szempontjából?
Apukám katolikus volt, de nem volt egy ilyen élő hite, nem volt olyan valóságos, nem tudta ezt a hétköznapjaiban megélni, és már éppen mikor 7 év után visszaköltöztünk Magyarországra, az ezredforduló környékén, akkor édesapám életében sok katasztrófa következett be, több haláleset is, és ennek következtében ő Istenhez fohászkodott, aki meghallgatta az ő könyörgését, és magához emelte, és itt tényleg meg tudott ragadni egy olyan hitet, ami élő volt és valóságos, meg tudott térni, és újjá születve tudott hazatérni Magyarországra, és ezt a hitet átadta jó családfőként a gyermekeinek is, és így nekem is, és itt ugye Békés Csabán laktunk, és akkor elkezdtünk járni az ottani pünkösdi gyülekezetbe. Először gyerekként lelkesedtem mindenért, zenéért, gyerektársakért, de utána, hogy cseperedtem fel tinédzser korom hajnalán, már én is kezdtem magamévá tenni a hitet, és kialakult a saját istenképem, és egy erős kötődés Istenhez, Jézushoz és a Szentlélekhez, és ezt a mai napig aktívan gyakorlom.
Ez nálad egy ilyen folyamat volt, vagy azért emlékszel valami konkrét Isten tapasztalatra, élményre, volt-e valami újjászületési, megtérési tapasztalatod, vagy folyamatában élted meg?
Főleg folyamatában, mert azért egy gyereknek nem olyan sok mindenből van mit megtérnie, azon kívül, hogy rosszalkodik otthon, de természetesen nekem is jött az a felismerés, hogy nekem szükségem van Jézus Krisztusnak a kegyelmére, és így lehet örök életem, ez körülbelül olyan 12 éves koromban lehetett, és utána 13 éves koromban ezt megpecsételtem egy ilyen megkeresztelkedéssel, de utána főleg, ahogy jöttek az életnek az ilyen-olyan dolgai, akkor úgy tudott mélyülni a hitem, és ott tudott megpróbáltatni egyáltalán, hogy én mibe hiszek, és hogy vonatkozik ez a kegyelem rám. A gyenge pillanatokban elesek, de hogy Isten kegyelme tényleg ott van az életem, és az ő szeretete mindig helyreállít engem.
Azt is láttam, hogy nagyon szeretsz énekelni, és gondolom tudsz is, csak én nem vagyok szakértő, nem zsűrizlek téged, és a gyülekezetben is énekelsz. Mit jelent számodra az ének meg a zene?
Igen, hát a gyülekezetben kezdtem el énekelni, gondolom felfigyeltek a hangomra, és akkor bevettek a dicsőítő csoportba, ahova aktívan már olyan szintén 12 éves korom óta járok. Nagyon szeretek énekelni, és szeretem, hogy Isten adta ezt az ajándékot nekem, ezért természetesen hálából én szeretek a gyülekezetnek így módon ajándék lenni, hogy énekelhetek eltük, és vezethetem őket Istennek a dicséretében, illetve illetve elkezdtem basszusgitározni is a debreceni dicsőítő iskolában, amit azóta is nagyon szeretek csinálni, és ez a kettő együtt nagyon a szívemhez nőtt.
Felisz, a kereszténység az tulajdonképpen egy ellenkultúra, tehát egy olyan világban élünk, ami majdnem mindenben ellentéte a kereszténységnek. Itt beszélek a hűségről, a házasságról, családról, gyermekekről, hitről, egyáltalán 10 parancsolatnak a tartalmáról, és te egy mai igazi belevaló fiatalnak tűnsz. Mit tudsz tanácsolni mai fiataloknak, hogy hogyan lehet ma Magyarországon, Európában keresztényként élni? Te magad hogy éled meg, és hogy látod ezt?
Szerintem nagyon fontos ezt bátran felvállalni, mert annál nincs rosszabb, amikor az ember kompromisszumokat köt. Az, hogy egy kicsit vallásos is vagyok, de egy kicsit a világhoz is tartozom, ennek semmi értelme. Én bátran felvállalom, hiszen ebben nincs ez semmi szégyelni, hogy normális értékeket képviselek, sőt, emberek inkább erre felnéznek, azt, hogy tényleg, és te nem dohányzol, vagy te tudsz úgy szórakozni, hogy nem iszod le teljesen magad. Persze, hogy tudok, miért kéne az innom, hogy tudjak nevetni felszabadultan. Egyszerűen élvezem azokat a dolgokat, amiket Isten nekem adott, és ehhez nem kell nekem se paráználkodnom, se alkoholhoz, vagy más tudatmódosító szerekhez nyúlnom. Nem érzem, hogy meg kéne hunyászkodnom emiatt a meggyőződéseim miatt, amiket normálisnak tartok, és hogy nem fogadom el azt, hogy a nem normális is normális, mert ez már nonsense paradox kategória szerintem. Ennyi. Szóval bátran fel kell vállalnunk ezt, és példamutatóan élni.
Tudnál-e valamit mondani az Istennel való kapcsolatodról? Tehát te hogyan imádkozol, hogyan olvasod a Bibliát, vannak-e módszereid, vagy napszakok, vagy ez az egész hogy történik? Vagy például akár villamoson is tudsz imádkozni?
Természetesen. Istent, mint legjobb barátom, vagy mint apa, vagy mint Isten, ezekbe a kategóriákba tudnám sorolni, és ő is saját magát. Szóval van, hogy úgy szól hozzánk, mint gyermekeihez, van az, hogy erényesen fel kell lépnie, és olyankor tényleg egy mindenható Istent látunk magunk előtt, aki előtt le kell borulni, és imádni, és mindent alárendelni, de van olyan is, amikor tényleg mint legjobb barátjához viszonyul, és én is próbálok így egy nagyon személyes kapcsolatot kialakítani, akihez bármilyen körülményben és bármilyen időszakban jöhetek bátran, és mivel gyermekévé fogadott, ezért, mint ahogy mi sem kérünk engedélyt apukánktól, hogy találkozhatunk-e, vagy megszólalhatunk-e, ugyanígy, és nekem se kell engedélyt kérnem, hogy egyáltalán megszólíthassam Istent, hanem bármikor beszélgetek vele, amikor eszembe jött nekem ez az ima beszélgetés Istennel. Ez lehet akármilyen vallásos köntösbe, ó, Uram, add, hogy ez meg az legyen, és kézfelemelés, akármi, vagy főzés közben elmondani, ó, Isten, de jó, hogy teremtetted a metélő hagymát, és milyen jó ízt ad ez most az ételemnek, és igazából nincs különbség a kettő között, mert hogyha a szívből jön, és nem egy megjátszás, akkor az kedves Istennek, és nekem a kapcsolatom is ilyen. Nagyon fontos a napi kapcsolat, a belső szoba, mert hogyha a hétköznapjainkban nem tudjuk megélni Istennek a szeretetét, a közelségét, nem tudjuk őt megismerni, akkor nyilván a hétvégén a gyülekezetben sem tudjuk őt úgy imádni, és arra a helyre emelni, amire ő méltó.
Feltételezem, hogy a Bibliában feltűnt neked néhány női szereplő, ki az, aki úgy eszedbe jut, vagy eszedbe szokott jutni, aki esetleg jelentett számodra valamit.
Nincsen ilyen női szereplő, de férfi szereplőt sem emelnék ki. Nekem az összes ilyen bibliai hithős egy példa számomra, ahogy ők kiléptek, és mertek csak Istenre hagyatkozni, és mindennel szembeszállni, csak azért, hogy az Úrnak a neve meg legyen dicsőítve, és ami nekem nagyon szembetűnő, ezek a hithősök azért lettek hithősök, hősök, mert engedelmesek voltak, semmivel nem voltak többek bárkinél, csak az engedelmes szívük tette őket különbé, és ez engem mindig is megfogott, és ma is megfog, és tudom azt, hogyha Isten királyságában bármit is szeretnék tenni, vagy elérni, akkor azt csak is egy engedelmes szívvel tudom megtenni, és ez fog megkülönböztetni esetleg más hívő testvéreimtől.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és teljes szívemből kívánom, hogy Isten őrizzen meg egész életedben ebben a hitben.